témánk a kommunikáció, egymással való érintkezés. A Szentlélek éppen, aki a kommunikációnak a lelke, aki segít helyesen beszélgetnünk, érintkeznünk egymással. Ha igazán megtörtént a kiengesztelődés, akkor helyreáll a harmónia önmagunkkal, Istennel és a többi emberrel. De hogy ez a harmónia fennmaradjon, ne támadjanak újabb ellentétek, oda kell figyelnünk az Istennel, önmagunkkal, többi emberrel, őrző angyalunkkal, mennyei lelkekkel, tisztító tűzben szenvedő lelkekkel, a teremtményekkel való kommunikációra. Sőt, ebben benne van még a bukott angyalokkal való kommunikáció is. Érdekes lenne mindezeket sorra venni, elmélyülni. Most itt elsősorban az embertársainkkal való kommunikációról lesz szó, de a végén majd befejezésként, vagy összefoglalásként szeretnék a többi Istennel és a többi teremtménnyel való kommunikációra is kitérni. A Pszichológia dióhéjban 48. és 4. fejezete a kommunikációról szól. Ez a 48. több szerző műve, címe Nehéz beszélgetések, hogyan beszéljük meg legfőbb dolgainkat. Szerzők 15 éves kutatómunkájának az eredménye. Ebből a kutatómunkából egy másik könyv is született, a 4 millió példányban eladott Getting to Yes, a sikeres tárgyalás alapjai című könyv. Másik könyv, amivel először foglalkozunk, Robert Bolton, a kommunikáció művészete, hogyan érvényesítsük magunkat, hogyan figyeljünk másokra, és hogyan oldjunk meg konfliktusokat. 1995-ben Budapesten jelent meg. Előbb ennek a ismertetésével kezdem. A szerző megjegyzi, hogy sohasem fogott volna bele a kommunikáció tanulmányozásába, ha saját kapcsolatteremtési készsége nem lett volna olyan csapnivaló. Azután annyira beledolgozta magát a témába, hogy 1972-ben egy tanfolyamszervező és tanácsadó céget alapított, amely munkahelyi kommunikációval és interpersonális készségekkel foglalkozik, a jó hangzó kifejezések. Persze rengeteg olyan cég van, amelyek az egyéb bérzett cégeket igyekszenek megfejni, jobb hián másokat akarnak tanítani, másút nem tudnak elhelyezkedni, de hogy mire, meg milyen hatékonysággal, az más kérdés. Könyve csupán 3 létfontosságú, megtanulható készséggel foglalkozik, a meghallgatással, az akaratérvényesítéssel és a konfliktus megoldással. Meghallgatás, akaratérvényesítés, konfliktus megoldás. De ha ezeket elsajátítjuk, segítségükkel, azt mondják, látványosan javíthatjuk kommunikációnk hatékonyságát. Először a kommunikáció alapjaival foglalkozik. Azt mondja, kommunikációs készségünket jó rész családunkban sajátítjuk el, és könnyen lehet, hogy sem a szüleink, sem a nagyszüleink nem kommunikáltak tökéletesen. Azt mondjam, először el kell távolítanunk az úttorlaszokat, amelyek akadályozzák a kommunikációt. Ezek a következők. Amikor beszélgetünk valakivel, nehéz őt úgy meghallgatni, hogy ne mondjunk róla rögtön véleményt, vagyis hogy rögtön ne ítélkezzünk. Azután úgy érezzük, hogy a hozzánk közelállókkal, beosztottakkal szemben kritikát kell gyakorolnunk, és ezt többnyire szépen meg is indokoljuk magunknak. Felelősek vagyunk értük, különben hogyan is változhatnának meg, ha senki sem mondja meg nekik, hogy hol a hiba. A harmadik akadály, hogy rögtön címkéket aggatunk a másikra. Ilyeneket kölyök, balfácán, házsátos, szerencsétlen, hülye gyerek, de itt már megállok, hogy más egyebek, miket szoktak még azokat, most nem mondom tovább. Az ilyen címkék megnehezítik, hogy az igazi embert lássuk magunk előtt, mert rögtön besoroljuk valamilyen kategóriába, rögtön oda tesszük egy polcra. És ha másik felet kérdezetlenül, és ez a következő akadály, azonnal tanácsokkal látjuk el, az is akadálya lehet a kommunikációnak, mert az illetőnek többnyire nem erre van szüksége, hanem meghallgatásra, együttérzésre. És az ilyen tanácsadás intellektuálisan sértő is lehet. A tanácsot kapó azt érezheti, hogy a tanácsadó különb nála, alábecsüli az ő képességeit, egy fölé helyezkedik. Én okosabb vagyok, én osztom a tanácsokat. Az úttorlaszok tehát a gyors véleményalkotás, kritika, címkézés, tanácsadás. Az igazi kommunikációba be kell fektetni, hogy annak a gyümölcseit aztán majd learadhassuk, fáradtságosabb, de ha ez a befektetés megtörtént, akkor sokkal könnyebb dolgunk lesz. Az első, hogy másokat tudjunk meghallgatni, mások meghallgatásának a képessége. Általában kevesen tudnak igazán odafigyelni embertársaikra. A kutatások szerint a szóban elhangzott információk 75%-át a másik fél vagy elereszti a füle mellett, vagy félreérti, vagy egy-kettőre elfelejti. Tehát amit mondunk, abból kb. 25% jut el hozzá, de hogy úgy jut el hozzá, ahogyan azt mi szeretnénk, az már más kérdés. Ezért nagyon fontos az ellenőrzés, visszacsatolás, hogy jól értette meg, vagy kiadott az ember egy parancsot, ezt szeretném főnökként, akkor hogyan eljutott-e, hogyan is áll, megértették-e, hogyan áll a végrehajtás. Tehát ezeket ellenőrizni kell. Aztán nagy különbség van a meghallás és a meghallgatás között. Nem elég hallani azt, amit a másik mond, nem elég fizikailag jelen lenni. Az igazi meghallgatás pszichológiai elköteleződés a másik személy iránt. Többet is mondhatunk ennél, szeretetben való elköteleződés a másik személy iránt. És ennek több összetevője is van. Ezeket fogom itt részletesebben kifejteni: jelenlét, követés, körülírás. jelenlét. A másiknak éreznie kell, hogy jelen vagyunk a számára, miből fogja érezni, abból, ha ezt ki is fejezzük számára. Ez pedig a metakommunikációval lehet, mert a kommunikáció nem csak szavakban történik, sőt, a szavak a kommunikációnak csak nagyon kis hányadát tartalmazzák. Különböző tudományos becslések vannak erről, ezek szerint a szavainkkal, amit közlünk, az körülbelül a mondandóknak csak 15-20% körül van. A maradék 80-85% az szemmozgás, hangmagasság, hangszín, gesztikuláció, testtartás. Tehát, ha most ezt itt belegondolunk, hogy mekkora esélye van annak, hogy elbeszéljünk egymás mellett, tehát a szavakra egy legfőjebb csak, mi volt az az előbbi szám, hogy 75% megy, illetve 25%, most ennek a 25%-nak is csak 15-20%-a az, ami szavakon megy át, a többi az metakommunikációval. Az NLP-ben, amit itt emlegettem, neurolingvisztikus programozás a később jövők számára, külön fejezeteket szentelnek ennek a tanulmányozására. Megvan, hogy az ember mit fejez ki azzal, hogy például a szemével felfelé vagy lefelé néz, jobbra vagy balra néz. Megvan a jelentősége annak, hogy tudjuk-e figyelemmel kísérni, hogy a partnerünk többségében milyen jellegű szavakat használ, mert a szavak kifejezik, hogy alapvetően milyen beállítottságú és melyik kommunikációs csatornán keresztül fejezi ki magát, és ebből következően melyiken keresztül közelíthető meg. Ez hasonló a szeretett nyelvekhez, itt egyik beszélgetésben ez szóba került. Azáltal tudjuk nyomon követni, hogy milyen vizuális, auditív, tapintás, szagok, egyebek a fontosak számára, hogy többségében milyen szavakat használ. Látásra, hallásra, tapintásra, ízlelésre, mozgásra vonatkozó szavakat használ-e. A jó kommunikátor igyekszik ezeket mind megfigyelni, mindezeket alkalmazni, például ugyanazt a testtartást fölvenni, az lehet ugyanolyan formában, vagy éppen ellentétesen, de az övére rímel, hasonló tartalmú szavakat használni. Tehát ezen a megközelítésen keresztül rengeteg minden lehet tenni, csak most itt egy példát, az egyik ilyen orvos, egyik lánnyal, aki nagyon durva volt, és ott az osztályán kezelték, hát megbeszélte ott előre a személyzettel, hogy hát ezt a jelenetet egyszer, amikor éppen dühöngött, akkor ő is odament, ő is elkezdte földhöz vágni a dolgokat, összetörni, és akkor jó közel kerültek egymáshoz, utána mentek a folyosón, és akkor jött szembe egy nővér, letépte róla a ruhát, és akkor ez volt az, ahol kiakadta az a lány, de hát doktor úr, mit csinál? És hát ezzel, hogy közel került hozzá, és ő elment másik irányba, illetve egy ilyen tükröt tartott eléje, rádöbbent arra, hogy ő mit is csinál, vagy betegeket, akik Jézus Krisztusnak gondolták magukat, kettő is volt az osztályon, összehozta szépen egymással, és akkor tapasztalják ki, vagy egy kis tapasztalatcsere, és akkor kiderült, hogy a másik az mennyire hülye, és akkor azzal, hogy belehelyezkedik a másik helyzetébe, akkor vagy ad abszurdum viszi azokat a dolgokat. Ugyancsak egy másik ilyen magát Jézus Krisztusnak gondolót úgy gyógyított ki, hogy ott a kórházban éppen építkezések voltak, és akkor mondta, hogy hát menjen akkor oda az ácsoknak segíteni, mert hát Jézus Krisztus tudva levőleg ács volt. És ez is elég volt arra, hogy elinduljon nála a gyógyulás. Tehát azzal, hogyha megközelíti a másikat, belehelyezkedik az ő helyzetébe, és onnét elkezd más irányba menni, akkor együttesen, tehát kiviheti onnét abból a negatív helyzetből. Tehát a jelenlétünket a másik felé kifejezzük a szemkontaktussal, testtartással, mozgással, gesztusokkal. Mindennek azt kell sugároznia, hogy ő ráfigyelünk, egész lényünkkel feléje fordulunk, ő áll figyelmünk gyújtópontjában, tekintetünk ráirányul, csupa fül vagyunk a számára, érezzük, tapintjuk, befogadjuk őt. Most itt tudatosan használtam ezeket a különböző kifejezéseket, mert egyik ember erre érzékeny, a másik arra. Jó szónok, az figyel arra is, hogy mindenféle tartalmú szavakat használjon, hogy ugyanaz több nyelven elmondja a különféle fölfogó képességű, különféle kommunikációs csatornákat használó hallgató számára. Az első volt tehát a mások meghallgatásának képességében a jelenlét. Legyünk jelen az illető számára. A másik a követés. A követési készség azt jelenti, hogy menet közben is teljes figyelmünk ráirányul. Ebben benne lehet a megerősítés, tanácsadás is, de jobb, ha szavainkkal ajtót nyitunk számára, és olyan atmoszférát teremtünk, amelyben egyre jobban képes a másik megnyílni, és egyre többet közöl önmagáról. Hogyan érhetjük ezt el? Testbeszédére vonatkozó megjegyzéseket teszünk, például sugárzik az arcod, vagy ami van rajta, azt úgy visszatükrözzük, aztán kifejezetten arra ösztönözzük, hogy mondjon többet, fejtsd ki ezt részletesebben, beszélgessünk erről, mi nyomja a lelkedet, ezek úgy megnyitják. Vagy egyszerűen csendben maradunk, lehetőséget adunk a másik félnek arra, hogy mondjon még valamit. Testbeszéddel közölni, hogy figyelünk rám. Mindez persze áldozatba kerülhet. Vannak emberek, akiknek olyan nagy az igényük, hogy elmondják azt, ami bennük van, hogy két mondat között vesznek levegőt, úgyhogy még csak meg se tudjuk állítani őket. A kérdés az, hogy mennyi időnk, energiánk van a másik számára. Lehet, hogy azért beszél annyit a másik, mert soha nem tapasztalja, hogy valaki igazán meghallgatná őt, igazán jelen lenne számára. Aztán a következő, ami a meghallgatás képességéhez tartozik, a körülírás. Ez azt jelenti, hogy a hallgató saját szavaival fogalmazza meg a hallottak tartalmát, annak a lényegét. Ha valaki a saját problémájáról beszél, akkor egy-egy mondatban összefoglaljuk azt, amit az illető mondott, például ilyen bevezetővel, ha jól értettem, akkor, vagy ugye azt akartad mondani. Ebből a beszélő azt a következtetés vonja le, hogy figyelünk rá, megértettük azt, amit mondott. ezt az elején nem említettem, de itt van egy negyedik elem is, a reflektív válaszok. Kétféle válasz van, fölételezzük, hogy párbeszéd van, egyik mond valamit, én válaszolok rá. Az egyik a reaktív, a másik a reflektív. Eddig csak a reflektívről volt szó, a reaktív válaszban már jobban benne van az, amit a másik fél érez, tehát a hallgató gondol, ahogyan a szóban forgó kérdésről vélekedik. De itt, ha észrevettük, eddig arról volt szó, hogy ezeket az elején ne mondja ki az ember, hanem hallgassa meg a másikat, hogy én hogyan vélekedek, gondolkodok, az lehet, hogy arra nincs is szükség, mert csak az kell a másiknak, hogy valaki végre igazán meghallgassa, magával is tisztába fog jönni. A reaktív válaszban mindkét kommunikáló fél, mint egy egyenrangú félként vesz részt, a reflektív vagy visszatükröző válaszok csak, ahogyan benne van a kifejezésben, visszatükrözik azt, amit a másik fél mondott. Inkább a segítő beszélgetésekre jellemzőek, vagy a beszélgetésnek arra a szakaszára, amelyben az egyik fél jobban meg akarja érteni a másikat. A reflektív válasszal, magatartással, mint egy tükröt tartunk a beszélő elé, és ezzel hozzásegítjük ahhoz, hogy felismerje, milyen érzelmi állapotban van. Itt a másik félen van a hangsúly, a figyelem ő rá irányul. Szerző hoz egy példát, azt ismerhetjük meg segítségével, hogy milyen is egy ilyen reflektív, visszatükröző válasz, illetve milyen egy reaktív válasz, amikor csak azt mondja, ami éppen benne van. Képzeljünk el egy fiatal anyukát és egy olyan reggelt, amikor semmi sem sikerül. A kicsi üvölt, csörög a telefon, a pirítós odaég. Ha a férje ekkor megjegyzi, te jó ég, egy vacak kenyeret se tudsz megpirítani. Mi lesz az eredmény? Feleség elkeseredik, magába roskad, vagy lehet, hogy dűrohamot kap. De egészen más fog történni, ha férj így szól. Drágám, ez nem a te reggeled. Először a kicsi, azután a telefon, most meg ez a pirítós. Ezzel, mint egy nyugtázza azt, amit a feleség átélt, nem nehéz elképzelni, hogy a fiatal asszony mennyire másként fogja érezni magát. Az ilyen visszatükröző válaszok arra is jók, hogy mélyebb szintre jussunk a kommunikációban. Az emberek nem mindig akarják nyíltan kimondani, amit éreznek, mert félnek, védekeznek, igyekszenek elkerülni a konfliktust, vagy nem akarják egyszerűen a másikat megbántani. Ezért sokszor köntörfalaznak. Az ilyen reflektív, visszatükröző válaszokból tudjuk kihámozni a szavaik mögött rejlő igazi üzeneteket. Ezzel is az NLP egész hosszan foglalkozik, hogy hogyan lehet kihámozni azt, ami a másiknak az igazi problémája, igazi mondani valója. Az élet teli van különféle játszmákkal. Az emberek nem azt mondják el, ami az igazi probléma, előbb igyekszenek körüljárni azt. Ha észreveszik a szeretetet, segítő szándékot, és sikerül önvédelmi mechanizmusaik mögé kerülni, akkor könnyebben meglátjuk az igazi embert a valódi problémájával. Mindezt segíti, ha igyekszünk meghallgatni őt, vagyis jelen vagyunk a számára, igyekszünk követni azt, amit mond, időnként a saját szavainkkal összefoglaljuk, amit mond, és igyekszünk tükröt tartani eléjem. Sokszor ez már önmagában is segítség lehet. Én kispap koromban olvastam Jálics atyának egyik könyvében, hogy egyszer szemináriumban éppen órát akart tartani, indult, amikor a portáról felszóltak, hogy valaki keres sürgősen egy papot, és hát oda ment, hogy miről van szó. Semmi más nem tett, mint hogy meghallgatta az illetőt, az óra ráment, kispapok nyilván örültek, nem tudta megtartani. Végén az illető megköszönte, hogy megoldotta a problémáját, ő pedig csodálkozott, hiszen semmit sem mondott, csak meghallgatta az illetőt. A mindennapi kommunikációban általában arra vágyunk, hogy ne csak mi hallgassunk meg másokat, hanem a másik is hallgasson meg minket, hogy mi is elmondhassuk, hogy mit érzünk, mi foglalkoztat minket, mit szeretnénk mi, hogyan látjuk azt, ami történt itt a családban mondjuk, vagy egymás között. Tehát az ilyen megbeszélések, amikor nem a tévé elé ülnek oda, hanem közösen vacsora közben átbeszélik a napot, vagy külön időt szánnak le, ezek halatlanul fontosak. És az eddig ismertetett meghallgatás lehet, hogy túl időigényes, ha csak a másikra figyelek, akkor fölteltem a kérdést, akkor mi lesz az én problémámmal? Most lehet, hogy a másik ilyen jellegű meghallgatása túl időigényes és túl sok erőfeszítést igényel, de hosszabb távon segít megelőzni és elkerülni a rossz kommunikációból eredő nagyobb bajokat. És már oda rátérhetünk önmagunkra, mi is szeretnénk valamit elérni a kommunikáció során, hogyan érhetjük el azt, amit mi szeretnénk. A legtöbbünket nem tanítottak meg jó kommunikálni, ezért ha el akarunk érni valamit, vagy nyaggatjuk a másikat, nem hagyunk neki békét, vagy agresszívak vagyunk, nyakára járunk, vagy éppen megkerüljük a problémát, hátulról támadunk. Szerzőnk azt mondja, ezek az állatvilágból örökölt alapvető reakció típusra vezethetők vissza, fight or flight, harc vagy menekülés. Hát most én ebben nem akarok belemenni, hogy az állatvilágból tényleg onnét fejlődtünk-e ki, vagy pedig az már egy torzulás volt, egy másik kérdés. Ilyen jelenség van az állatvilágban, biztos, hogy van közös bennünk egy csomó minden az állatokkal. De lehet, hogy épp az állatokban magasabb rendű dolog az, ami nálunk már elkorcsosult. Nekünk, embereknek azért van egy harmadik lehetőségünk is, a határozott szóbeli akarat érvényesítés. Agresszió nélkül is ragaszkodhatunk a véleményünkhöz. Elmondjuk, hogy mit szeretnénk, de olyan formában, hogy a másik ne kényszerítve érezze magát, hanem hagyjuk meg a szabadságát. Következő példát már a nehéz beszélgetésekből idézem, amire az elején hivatkoztam. Mondjuk a főnöknél fizetés emelést szeretnénk elérni, hogyan járjunk el. Kérhetünk egy külön beszélgetést, és ebben előadhatjuk, fizetés emelést akarok. Lehet, hogy ezt kapásból visszautasítja, azt mondja, hogy kételjei vannak mondjuk éves teljesítményünkkel kapcsolatban, vagy más egyéb indokokat hoz. Ez vagy arra ösztönöz minket, hogy ellenálljunk, megvédjük magunkat és teljesítményünket, vagy idézőjelbe téve belátjuk kényszeredetten, hogy a főnöknek valóban igaza van, tényleg nem érdemeljük meg a fizetésemelést. Mindkét reakciónak a mindent vagy semmi gondolkodás van a hátterében, amiről itt volt szó a depresszió kapcsán. Vannak emberek, akik hajlamosak a szélsőségekre, ezt is láttuk, vagy szentek, vagy ördögök vagyunk, úgy gondolják, vagy kiválóan tesszük, amit teszünk, vagy alkalmatlanok vagyunk rá. Az igazság az, hogy ritkán vagyunk vagy az egyik, vagy a másik véglet, van, amikor lazsálunk, vagy nem mindent úgy tesszük, ahogyan azt a főnök akarta, máskor pedig igen is igyekszünk jó végezni a munkánkat. Egy másik viselkedési lehetőség ugyanennek a célnak az elérésére, nem direkt ebből a célból kérünk egy kihallgatást, hanem kivárjuk a megfelelő alkalmat, és a főnökkel való beszélgetés során valamikor feltesszük neki a kérdést, hogy lát-e reális alapot arra, hogy fizetés emelés kapjak. Ha nem követelésként jelenik meg a kérésünk, akkor a főnök nem vonul védekező állásba, és mi sem leszünk annyira sebezhetőek a visszautasítással szemben. Nem várunk rögtön választ, hanem megadjuk neki a lehetőséget arra, hogy tanulmányozza és megfontolja a kérdést. Azt érezze a másik fél, hogy nem kényszeríteni, nem manipulálni akarom, hanem meghagyom a szabadságát. A nehéz beszélgetések szerzőinek egy fontos szabálya, hogy az emberek addig nem változnak, amíg nem érzik, hogy meghallgatják őket. Ha valakinek megmondjuk, hogy mit csináljon, kevésbé valószínű, hogy úgy cselekszik. Hát persze mondjuk főnök alárendelt viszonyban ez a normális dolog, de más viszonyokban ez nehezebben működik. De ha igyekszünk megérteni őt, azzal lebontjuk az ellenállás falát. Egy példa, de éppen főnök beosztott viszonyban, ő más neveket használnak, én picit magyarítottam ezeket a számunkra idegen neveket, Péter bosszús, mert Petra nem adja le neki határidőre a papírmunkát. Petra ezt csak akkor tartja fontosnak, ha Péter rászánja az időt és megérti, miért a késedelem. Amikor végre rászánják az időt és leülnek megbeszélni, Péter megtudja, hogy nem azért nem adja le időre Petra a munkát, mert lusta, ahogyan ő esetleg feltételezte, vagy mert be akar neki tartani, hanem előbb a nagy igényeket támasztó ügyfelekkel kell foglalkoznia. Petra ugyanakkor megtudja Pétertől, hogy ha nem kapja meg időre a papírmunkákat, ez milyen nagy problémákat okoz neki. Amikor mindketten megértik a másik felet, csak akkor jutnak abba a helyzetbe, és nem előbb, hogy kitaláljanak valami megoldást. Szerzők így fogalmaznak, ahhoz, hogy egy vitás ügyben tovább tudjunk lépni, előbb elég jó kell ismernünk a másik történetét ahhoz, hogy megértsük, az ő következtetései hogyan állnak össze értelmes egészé ebben a történetben. Tehát megismerjük, belehelyezkedjünk az ő nézőpontjában. Elgondolkodtató a könyvből a következő bekezdés. Nyilvánvalóan lesznek alkalmak, amikor egészen biztosak vagyunk abban, hogy igazunk van, és a másik fél téved. Vajon nincs igazunk, amikor igyekszünk megtiltani lányunknak a dohányzást? Lehet. De számos szituációban nem az a kérdés, hogy igazunk van-e, vagy sem. A lányunk ugyanúgy tudja, hogy a dohányzás káros az egészségére, sőt, esetleg a leendő gyermekei számára is, ugyanúgy tudja, mint mi. A konfliktus inkább arról szólhat, hogy meg akar szabadulni a jó kislány képtől, amit eddig magáról alkotott, vagy mások alkottak róla is, független akar lenni. Amikor érzi, hogy identitás változását megértettük, hogy ő már nem az a kislány, hanem már egy nagyobb kislány, vagy egy kamasz, vagy már felnőtt, ha ezt megérzi, talán nem érzi szükségét annak, hogy folytassa a dohányzást. Mert még nem függőségről van szó, hanem egy ilyen önállóságmutogatásról. Vagy nagy fiú vagyok, nagy lány vagyok. Nehéz beszélgetések. Miktől válnak ezek a beszélgetések nehézzé? Mitől vannak nehéz beszélgetések? Attól, hogy átalakulhatnak identitás beszélgetésekké. Az identitás beszélgetés én képünkről, önbecsülésünkről szól, fő témánk, amivel indítottuk ezt a lelki gyakorlatot. Ez történik akkor például, amikor egy beszélgetés után hirtelen olyan érzésünk támad, hogy rossz emberek, alkalmatlanok vagy árulók vagyunk. Az ilyen beszélgetésekben szembe kell néznünk a magunkról, magunknak mondott történet igazságtartalmával is. Vajon tényleg olyanok vagyunk-e, amilyennek mondjuk, gondoljuk magunkat? Az én kép közvetlen kapcsolatban áll a mellékvese hormon szabályzókörrel, és ez megmagyarázza, hogy miért szárad ki hirtelen a szánk, miért tör ránk hirtelen szorongás, miért támad bennünk a helyszínről való elmenekülés vágya. Az ilyen beszélgetésekben nagyon zuhanhat az ember, de a növekedésnek, a komoly változásoknak a lehetőségét is magukban hordozzák. Hiszen nézem, amikor én is a főnökkel egy ilyen beszélgetést azt végigvittem, nagyon éreztem ezeket a reakciókat magamban, de miután végigvittem, végigbeszélgettük, megöleltük szépen egymást, én is elmondtam, ő is elmondta a dolgokat is, lényegesen megváltozott a kapcsolatunk. Ezekben a nehéz beszélgetésekben nem csak egyszerű információcsere zajlik, hanem eltérő értelmezésekről, értékítéletekről szólnak. Tehát amikor a másikkal beszélgetünk, egészen más az én értékrendem, mint az övé. Hát ha ezek egymásnak ütköznek, akkor nagyon könnyen férfiaknál, különösen ahol az elvek fontosak, ott nagy viadalok kezdődhetnek. Az is fontos, hogy ezekben a beszélgetésekben, hogy hogyan éljük meg ezeket a beszélgetéseket. Mert az ilyen beszélgetésekben nem csak egy beszélgetés zajlik, hanem egy másik is párhuzamosan arról, hogy én hogyan élem meg azt a beszélgetést, és a másik hogyan éli meg azt a beszélgetést. A szerzők rámutatnak, hogy a nehéz beszélgetések nem csak, hogy érzelmeket tartalmaznak, hanem az érzelmek ezeknek a beszélgetéseknek a lényegi elemét alkotják. Aztán ezekben a beszélgetésekben ott van erősen az ujjal mutogatásnak, a kárhoztatásnak, a hibáztatásnak, a bűnbak keresésnek az eleme. Ezek viszont megakadályozzák annak a kiderítését, hogy mi romlott el, és hol is van az igazi probléma. Mert itt egy nagy csatározás indul, és a gyerek közben az háttérbe szorul. Ezeknek az alternatívája az együttműködés, ahelyett, hogy vádlón ujjal mutogatnánk, azt próbáljuk kideríteni, hogy mik járultak hozzá a problémához. Ez látszólag egy apró változás, de valójában áthelyezi a hangsúlyokat. Ha készek vagyunk a másikkal együttműködni, akkor már nem az lesz a fontos, hogy azt bizonygassuk, hogy igazunk van, vagy hogy helyre tegyünk valakit, hanem a kíváncsiság és a közös probléma megoldás igénye fog vezérelni. És itt még egy fejezet az utolsó előtti. Hogyan bánjunk a kommunikáció során érzelmeinkkel? Ezek a szerzők azt mondják, hogy ha a beszélgetéseinkből kihagyjuk az érzelmeket, ez olyan, mintha az operából kihagynánk a zenét, csak a szöveget néznénk. Tehát csak egyik elem van ott, és az operában lehet, hogy a zenének sokkal nagyobb szerepe van, mint a szövegnek. Nem kell szégyenkeznünk, nem kell szégyelnünk azt, ha rossz érzéseink vannak. Jó embernek is lehetnek rossz érzései, keresztény ember is lehet fáradt, dühös, lehet a padlón. Csak azt nem szabad hagynunk, hogy az érzelmek korlátlanul kitörjenek belőlünk, és azokat rázúdítsuk a másikra. Ha megpróbáljuk kommunikáció közben elnyomni az érzéseinket, és nem fejezzük ki azokat szavakban, igyekezni fognak más módon felszínre törni, meg fognak mutatkozni hangszínünk megváltozásában, testbeszédünkben, arckifejezésünkben. Ha hozzáértő, úgyis le tudja olvasni azokat. Ebből a szempontból egy csapnivaló bizonyítvánnyal diplomát szerzett pszichológus is nagy előnyben van a köznapi emberekkel szemben, mert ezeket külön tanulják, hogy a mentakommunikációba is érzelmek, tesztartások, gesztusok mit fejeznek ki, hol hazudik az illető, hol mond igazat, mit is akar való, mi is van bennem. Kimondhatjuk nyugodtan például, hogy megbántva érzem magam, vagy szomorú vagyok, vagy dühös vagyok. Attól kell óvakodni, hogy lefordítsuk érzelmeinket a másik szeméről szóló értékítéletre. Lehet, hogy a másik pillanatnyi viselkedése váltja ki belőlem az adott érzelmet, de fontos, hogy a másik ne azt érezze, hogy ő miatta, pontosabban az ő személyisége miatt vannak bennünk azok a negatív érzelmek, amiatt, hogy ő egyáltalán létezik és hogy ott van. Lehet, hogy valakinek már a jelenléte is irritál, de ezt nem szabad kifejezni. Gyermekek, érzelmileg sérült személyek hajlamosak arra, hogy magukat értékeljék le, és hibáztassák környezetük hibáiért, szüleik, nevelőik érzelmeiért. Legfeljebb azt szabad éreztetnünk, hogy az ő ilyen vagy olyan viselkedésének köze van pillanatnyi érzelmi állapotunkhoz, de nem az ő személye az oka érzelmeinknek. Vagy még ha így is lenne, ezt csak nagyon visszafogottan szabad kifejeznünk. Egyesek furcsának találhatják, hogy mondatot vagy párbeszédet az úgy érzem kifejezéssel kezdjenek, de valójában ez a bevezetés figyelmet vált ki a másik félből. Egyformán fontos, hogy odafigyeljünk a kommunikáció alatt a magunk érzéseire és a másik érzéseire is. Ha ezt nem tesszük, vagy nem helyesen tesszük, tönkretehetjük kapcsolatainkat. Például, ha eltemetjük magunkban a házastársunk miatt érzett haragunkat, akkor nem tudjuk őt megfelelőképpen szeretni mindaddig, amíg haragunkat valamiképpen kifejezésre nem juttattuk. Mit mond a Szentírás? Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ne ápolgassátok, ne szítsátok magatokban a haragot, hanem igyekezzetek megszabadulni tőle. A nap ne nyugodjék le haragotok felett. Volt már szó erről is, 10-20-ig, akármeddig számolás, kivárni, amíg lecsendesül, belehelyezkedni a másik helyzetébe, sétálni egyet, és utána, amikor azok az érzelmek lecsillapodnak, másként csillapodnak le persze ezek a férfiaknál és a nőknél, a férfiak általában olyan hirtelen fölmegy, és utána le is jön a, ilyen a görbéje, a nőknél általában lassabban jön föl, de utána, ha lepörögnek, akkor az hosszabban tart, és lassabban csillapodik le. Megváltozik a beszélgetés légköre, ha igyekszünk megérteni a másik fél szükségleteit és kívánságait. Ezáltal kiszűrhetjük a téves feltételezéseket, amelyek bennünk támadtak, és amelyek miatt nem a másikat láttuk úgy, ahogy van, olyannak, amilyen, hanem egy fantom képünk volt róla, aminek nem sok köze van a másikhoz. A másik fél őszinte megismerésének a vágya hozzásegít minket, hogy igaz ítélettel éljünk, és a valóságot a valóságnak megfelelően lássuk, és így ne beszéljünk el egymás mellett, ne folytassunk párbeszéd helyett monológokat, és ne fantomképek ellen harcoljunk, elpocsékolva jobbra is fordítható energiáinkat. Azzal indítottam, hogy nagyon fontos a többi emberrel való kommunikáció, de ugyanilyen fontos a Istennel, őrangyalunkkal, az angyalokkal, mennyei lelkekkel, tisztító tűzben szenvedő lelkekkel, egyéb teremtményekkel való kommunikáció is van, akik szerintem beszélnek a növényekhez, és látható, hogyha olyan szeretettel, teljes légkörben egészen másként nő a növény, vagy az állatok, hát aki beszél az állatokhoz, és azok tényleg értik is, hogy mit mond, vagy Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak, vagy azt a gubbiói farkast megszerídíti, mert az ő nyelvükön szól, és a kutyák ezt például nagyon érzik, hogy milyen egy ember, hogy az, ha valakinek kutyája van, az nem csak ilyen nyomozónak használhatja, hanem hogy na ezzel az emberrel itt jó lesz vigyázni, mert az megmorogja azt az embert, vagy megugatja, akivel gondok vannak. De még a gonosz lelkekkel is kell kommunikálnunk. Nagyon érdekes lenne ezeket kifejteni, lehet, hogy most itt megkaptam a leckét az égiektől, hogy ezt akár majd hosszabban kifejtsem, csak egyetlen közös elemet, ami az eddigiekben is fontos volt, a másik nézőpontjába való belehelyezkedés. Tehát, hogy onnét nézzem a dolgokat, ahonnét ő nézi. És itt az Istennel való kommunikációban, az angyalokkal való kommunikációban, a szentekkel való kommunikációban, tisztító tűzben lévőkkel való kommunikációban közös elem, hogy ők már mindent Isten szemszögéből néznek, ők már a mennyországban vannak, vagy ha még nem is, de tudják, hogy az vár rájuk, és azért kell még szenvedniük. Az a szempont, amit előkerül többször a lelki gyakorlat során, hogy a mennyország, ami otthonunk, ott próbáljunk minél többször élni, hogy ők hogyan látnak minket, mit ők már látják az egész életünket, ahogyan mi mondjuk elképzeljük magunkat, hogy vannak ilyen sík lények, akik csak egy síkban mozognak, mondjuk itt ezen az oltáron. Éppen hol vannak, merre mennek, mi fölülről a harmadik dimenzióból látjuk minden mozgásukat, manőverüket. Ők nagyon szépen látják fölülről, hogy mi hol tartunk, hol vagyunk, merre mozgunk, milyen veszély fenyeget. Ahogyan az ember, nekem egy kedvenc hasonlatom ez a GPS, a műholdas navigáció, itt van a térkép, egész Európa térkép, vagy Magyarország térképe előttünk, és a műholdról pedig mutatja, hogy éppen hol vagyunk, merre közeledünk, benne van az ilyen modernebb készülőkben az is, hogy hol van éppen radar, vagy éppen úttorlasz, elterelés, azt is jelzi, hogy itt jobb lesz letérni az autópályáról, és inkább azt a kerülőutat választani, mert ugyan hosszabb, de mégis előbb célba fogok érni. Tehát az angyalok, szentek, Isten tudják, hogy én éppen hol vagyok, tehát a velük való kommunikáció sokkal fontosabb lehet adott esetben, mint az emberekkel való kommunikáció. De ez rájuk figyelést kíván, ráhangolódás az ő hullámhosszukra. Például az angyalokra ráhangolódhatunk azzal, hogy közösen elimádkozunk velük egy szanktuszt, mert az az angyaloknak a imája, amit a Szentmisében imádkozunk. Megállunk hirtelen, nem találunk valamit, őrző angyalunkat kérjük, megállunk, elimádkozunk egy szent fagyot, kikapcsolunk abból, amit nagyon foglalkoztat, és ráhangulódunk, őrájuk figyelünk, akkor eszünkbe juttatják majd, hogy nem is az a fontos, most ezbe kapaszkodsz, pedig ott egy sokkal nagyobb veszély fenyeget, vagy ott egy másik ember, akinek nagyobb szüksége van rád, mint amire te most gondoltál. A gonosz lelkekkel való kommunikáció, ugyan ezzel fejezem be, de nem egy negatív szempont itt a döntő, az, ha belehelyezkedünk az ő nézőpontjukba, akkor nekik mi a fő céljuk, mi a fő szándékuk, hogy a mennyországtól minél távolabb vigyenek bennünket, hogy a kárhozatba döntsenek bennünket. Ismerős talán sokaknak a csűrcsavar levelei, a Lewis nevű szerző, aki a Narniákról szóló könyveket is írta, több könyve is megjelent magyarul, a az ördög nagybácsi a zöldfölű unoka öcsnek mondja el, adja az utasításokat, hogy hogyan kell védencét idézőjelbe távol tartani Istentől. Tehát ha időnként így is nézzük a dolgokat, hogy Isten mit akar, az égiek mit akarnak, és amazok a lelkek mit akarnak, hogyan akarnak távol tartani minket a mennyországtól, hogyan akarnak szembefordítani minket a többiekkel, hogyan zavarják a kommunikációt, akkor élesebb lesz a látásunk. Tehát ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. De ugyanakkor az is nagy hiba, hogy mindenben csak az ördögöket látjuk, és attól félünk, attól rettegünk, hogy ők hogyan ártanak. A lényegesebb az, hogy a mennyországban legyünk, és ha ott vagyunk, akkor arra is rámutatnak, hogy vigyázz, mert ott leselkedik valaki, bele ne ess abba a csapdába. Tehát van ez a világ, működik, de nem szabad neki nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint ami valójában van, hanem Istenre, az üdvözült lelkekre, a szentek világára, a mennyországra kell koncentrálnunk, és minél többet ott élnünk, és onnét visszatérni napi feladatainkhoz.